Úgy gondolom, hogy ha ezt a két kérdést megválaszoljuk, akkor már nem is igazán lesz értelem ezt a videót tovább folytatni, ezt a felvételt tovább folytatni. Mit gondolsz, lehet-e boldog az az ember, aki tökéletességre akarja juttatni a tökéletlent? Ez az első kérdés. Tehát lehet-e boldog az az ember, aki tökéletességre akarja juttatni a tökéletlent? Tehát jól akarja csinálni azt, ami már eleve nem jó, ami nem azért lett adva, mert az jó és tökéletes, hanem azért, mint egy ilyen, mondjam azt, egy ilyen kényszermegoldás. Kényszermegoldás. Hogy ki részéről kényszer, hát teljesen egyértelmű, hogy az ember részéről kényszer, tehát nem az Úristen akarta nekünk ezt kényszeríteni, hanem ő kényszerült arra, hogy ezt a megoldást a rendelkezésünkre bocsájtsa, amit ugye úgy hívunk, hogy bocsássa, egészen pontosan. Úgy hívunk, hogy házasság. És akkor ugye az ember törekszik arra, hogy helyrehozza az ő házasságát. Melyik helyre? Melyik helyre akarja vinni az ő házasságát az ember? Tehát az első kérdés az, hogy lehet-e boldog az, aki tökéletesíteni, nem tudok beszélni. Ez van. Tehát az az ember, aki tökéletesíteni akarja azt, ami tökéletlen, lehet-e boldog az ember? Fából vaskarikát akar csinálni, magyarul. Vagy a másik kérdés az, hogy az az ember, aki meg akarja örökíteni a mulandót, lehet-e boldog? És még mielőtt ebben a két kérdésben túlságosan elmélyülnénk, feltenném azt a kérdést, hogy valaki úgy élőben, az élő valóságban, a Facebookon kívül, vagy a Facebook mögött mondjam azt, látott-e jó házasságot, tökéletes házasságot? Nem azt kérdem, hangsúlyozom, nem azt kérdem, hogy láttál-e tökéletes színészeket, akik tökéletesen színlelték a jó házasságot, hanem azt kérdem, hogy te láttál-e tökéletes házasságot, amiben betekintést nyertél. Úgyhogy sem az anyuka, sem az apuka, sem a gyermekek nem színleltek, hanem azt mutatták, ami van. Igen vagy nem? Ha valaki látott ilyent, meg kell szépen jelezze nekem, mert én, mint múzeumlátogató elmennék ahhoz a családhoz, és meglátogatnám őket, és csak befognám a számat, és hallgatnék, és nézném, hogy mit csinálnak, mit hogyan csinálnak, hogy tanuljak abból valamit, amit mostanig én talán nem tudtam. Úgy gondolom, hogy eltértünk abba, hogy senki nem látott tökéletes házasságot az ég adta világon, mert nem is létezik tökéletes házasság. Ha valaki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy én nem mondok hazugságot, sőt, hogyha a Bibliából olvasom fel, hogy mit jelent az, hogy házasság, akkor szerintem mindenki le fog döbbenni, aki még mostanig nem tudja, vagy nem olvasta, vagy nem hallott erről, hogy mit jelent az, hogy házasság a Biblia szerint. Tehát a Biblia szerinti házasság amúgy benne van a Teremtés könyvében, az elbukás után. Az elbukás után egyébként az van leírva, amikor Ádám és Éva evett a jó és a rossz tudásának a fájának a gyümölcséből, akkor néhány bekezdésben fel van sorolva, hogy milyen lesz a házasság. Le van szépen írva. Én fel is olvasom, hogy milyen a házasság Isten szerint. Azért olvasom fel, drága emberek, hogy aki hallja, mert nem olvasta, vagy talán nem érdekelte annyira ez a dolog, hogy hallja, hogy mit mond Isten. Persze én nem várhatom el azt bárkitől is, hogy elhiggye ezt. Tehát azt, amiről most itten szó van, ezt, hogy igazából mindenkinek van lehetősége kipróbálni. Tehát nem kell nekem senki sem elhiggye, sőt, nemhogy nekem, még Istennek sem kell senki elhiggye azt, amit én most fel fogok olvasni a Bibliából. Hát ettél arról, másom meg talán, igen, megvan. Igen, szóval beteszem a képernyőre is, hogy nézzük együtt, hogyha már itt vagyunk. Hányan vagyunk? Mit számít az hányan vagyunk? Beszélünk, az a lényeg. Jól mulatunk. Azt mondja, hogy képernyő látszik-e? Talán nem látszik a képernyőn, de talán mostantól már igen. Igen, látszik a képernyő is, ott van. Hát felolvasom az elbukást. Szerintem érdemes felolvasni, és akkor mindenki látni fogja, hogy milyen a házasság, mit jelent az, hogy házasság. Miért fontos ez, drága emberek? Azért, mert azt látom fiatal házasokon, egymást eszik, egymást szinte nagyon csúnya szót mondtam, tényleg próbálom, hogy nincs vagy mérsékelni magamat, hogy ne beszéljek csúnyán. Habár, hogyha a legeslegcsúnyában beszélnék, úgy gondolom, hogy az volna a legkifejezőbb arra a kábulatra, amiben van az emberiség. Arra a kábulatra, amiben van a nő és a férfi. De nem beszélek csúnyán, és kívánom, hogy az élőisten az ajkaimat vezesse, hogy ne okozzak kárt az én beszédemmel, hogyha már beszélek, hanem inkább hasznot azok számára, akik ezt megérthetik. Tehát azt látom, hogy nagyon sok fiatal házas férfi és nő, ugye én nem vagyok ebben, nem vagyok házasságban, ugye volt nekem is próbálkozásom, ugyanúgy, mint ahogy a legtöbben manapság eléggé elromlott a dolog, és persze akkor én sem értettem, hogy miért, aztán később kiderült, szépen fényderült mindenre, lépésről lépésre, és te megmutogatta, hogy miért, hol rontottam el, mit csináltunk rosszul, és egyáltalán mit csináltunk jól, volt-e, nem jól csináltunk. De azt látom, hogy nagyon sokan még így középkor, de sajnos még olyan is látok, hogy középkor után, tehát ilyen, majdhogy nem ilyen vénségükre is, ugye az emberek szerelmesek lesznek, férfiak és nők, és várják a boldogságot egy másik féltől, egy másik olyan embertől, másik olyan szemétől, aki szintén ugyanúgy, mint ők, félelemben van, nem teljességben, egészségben, hanem félelemben, fél fiú vagy félség, ugye? Várják a boldogságot, és amikor nem kapják a boldogságot, akkor elkezdek egymást marcangolni, pontosan, mint a kutya, a macska, vagy két kutya egymást marni, szó szerint egymást marják, hogy lopjanak valami kis életenergiát azáltal, hogy marják egymást, gúnyolják egymást, piszkálják egymást, gyötrik egymást, bántalmazzák egymást, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Na. És nem értik, hogy miért. Ők jót akarnak, a félfiú is jót akar, a félség is, mind a kettő, ugye? Hát mondhatnám azt, hogy félfiú duplán, tehát kétszer félfiú, félfiú is félség, férfiú is feleség, ugyanaz. Mind a kettő jót akar, csak érdekes módon az eredmény az, hogy marja a másikot, szívja a vérét, szívja a lelkét, majd a budin lehúzza az ő házastársának a lelkét, lehúzza a vécén. Szó szerint ezt csinálják emberek. Marjuk egymást, lopkodjuk egymástól az életerőt, majd azt lehúzzuk a vécén, belemegy a kanálisba. Felolvasom az elbukást, hogy lássátok, hogy mit mond Isten a házasságról, és akkor valaki, tehát bárki, aki házasságban van, házassá, és én itt jelzem, szeretném hangsúlyozni, drága emberek, azt, hogy ne legyen félreértés, mert azt mondja, hogy nem vagyok házasságban, 10 éve csak esszük egymást, használjuk egymást testét, marcangoljuk egymást testét, mint ahogy a kutyák, de mi nem vagyunk házasságban, mert sem a papnál, sem a néptanásnál nem házasodtunk össze. Nem. Drága emberek, itt mindenki házasságban van, aki összeköltözött, úgymond összefeküdt valakivel is, együtt vannak, tehát egy testé lettek. Hát összetették a nemi szervüköt, azt a szervet, amivel nemet mondanak Istenre, összetették, és ottan tellegetik addig, amíg elkopik ott valami, vagy megáll a motor, ugye? Tehát egy testé lettek, hát ha egy testé lettek, ottan már kész, megtörtént. Hiába, hogy a papbácsi nem volt ott, vagy a néptanács az nem mentek, a polgármester nem volt ott, attól ők még egy testé lettek. Sőt, ugye már ott vagyunk, ott tartunk, hogy már dokumentáljuk is az, hogy egy testé lettünk. Na, ilyen csinál az ember. Velem, mert én is csináltam, tehát hogy most nevek én sem külön, mint más. Tehát egy testé lettünk, tehát ez van leírva Mózes könyvében, hogy elhagyja a fiú az anyját, az apját, és akkor ragaszkodik az ő félségéhez, ugye, ragaszkodik az ő feleségéhez, a félségéhez, hiába, hogy nem vette a feleségül, de lettek ketten egy testé, ahogy sikerült, törvény szerint. És hiába mondod azt, hogy én nem vettem őt el feleségül, vagy nem házasodtunk össze, törvény alatt vagy, drága ember. Mindenki, aki testben van, aki testben gondolkodik, mindenki törvény alatt van. Aki a kegyelemet nem ismerte meg, és aki nem él a kegyelemmel, drága emberek, mindenki törvény alatt van, kivétel nélkül. Nincs kivétel egyáltalán. Nincs olyan, nem létezik kivétel. Tehát ha csak összeköltöztek, mert tetszett nekik a szex, a közös ugye, élvezkedés, ők is törvény alatt vannak, és a törvény széttöri őket, elkezdik marni egymást, bejön ugye az idézőjelbe az ördög, a nézeteltérés, már az asszony sem olyan szép, és a férfi sem olyan szép daliás herceg, mint amilyen volt valaha, ugye, elkezdik marni egymást, várják a boldogságot, mert megígérték, ugye, összefeküdtek, megegyeztek abban, hogy te engemet boldoggá teszel, és én tégedet. De várjátok, az el fog fogyni valahol, nem? Az a boldogság. Te engemet is, én tégedet. Én azt adom vissza neked, amit te nekem adtás. Ugye a surlódástól, aki tanult fizikát, ugye mechanika, minden van, surlódás, hát elkopik, elvész, ugye? Az energia elvész. Tehát én azt adom vissza, amit te nekem adtál, te meg azt adod nekem vissza, amit én adtam neked. Tehát az előbb-utóbb ugye mindig fogy. Mindig egy kicsivel kevesebb jön, mert a levegőből ott még ott elfogy körülbelül ugye az örömből, amit egymás között passzolgatunk, és ez ettől van öregedés, ugye megöregszenek a felek, ugye, akik fél elemben vannak, megöregszenek, és kifogynak a világból, és egyik eltemeti a másikot. Ez történik, drága emberek. Tudjuk jól, tehát itt nincs értelem ezt nagyon szépíteni. Hangsúlyozom még itt a videó elején, hogy tudom, hogy nagyon sokan hajlamosak arra, kiforgassák az én szavaimat, és nem biblikus, így biblikus, nem biblikus, addig okoskodnak, hogy kiforgatják a szavaimat. Tehát megkérek szépen mindenkit, aki hallgatja ezt a felvételt, hogyha nem érti és nem tetszik az, amit hall tőlem vagy általam, nem baj, hogyha nem hallgatja, te nem fogok senkire sem megsértődni, mert többet nem akarja hallgatni a kiáltó szót, nincsen semmi gond. De inkább arra kérnék mindenkit, hogy aki ezt nem érti, de kívánja megérteni, kérje Istentől, mert Isten mindenkinek személyesen elmagyarázza. Nincs senkinek sem szüksége, sem Bodó Attilára, sem a kiáltózóra, senkire ahhoz, hogy megértse a lényeget, ha őszintén vágyik arra, hogy megértse az igazságot. Szóval, tehát igen, azt látom, hogy reménykednek, de 60-s, 70-s, nem tudom, hány év környékén is még mindig reménykednek, hogy hátha akad egy fél fiú, egy fél ember, aki őket majd kiegészíti. Hát hogy egészítse ki, amikor ő is fél elemben van, és nincs egészségben, drága emberek. És ezt, amíg az ember nem fogja fel, addig még tényleg még mindig a kárhozat útján jár, szó szerint kockáztatja azt, hogy kárba fog veszni az ő lelke. Ha még mindig, még 50 évesen is, 60 évesen is, és 70 évesen is abban reménykedik, hogy majd valaki őt ki fogja elégíteni, ki fogja őt egészíteni. Ember nem képes egy másik embert kiegészíteni. Hát látjátok, ő is fogy el, ő is öregszik, neki is fáj a dereka, már minden porcikája fáj. Ő saját magát nem tudja kiegészíteni, drága emberek. Saját magát, ő is hiány van, az egészségnek hiány van a teljességnek, nincs ajtélyedő kiegészítse, nem lehet, nem lehetetlen emberek. Na, akkor most felolvasom a Teremtés könyvéből az elbukást, hogy megértsük azt, hogy mit mond Isten a házasságról. Mondom, hangsúlyozom, hogy ezt senkinek nem kell elhinni. Ezt ki is lehet próbálni nyugodtan, aki nem hiszi, próbálja ki. Aki kíváncsi megérteni, aki Isten elmagyarázza, és meg fogja őt kimélni nagyon sok fájdalomtól, rengeteg sok fájdalomtól meg fog kimélni Isten, ha te megérted a lényeget. Ha nem hiszel Istennek, az ő szavának, nem hiszed azt, hogy amit Mózes által Isten szólt, az tényleg igaz, akkor te fogod kipróbálni a saját bőrödön, és hatalmas fájdalmakkal kell szembenézned. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és mond az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Itt most nem akarom ezt minden estől értelmezni, drága emberek, mert ebben olyan sok minden van egy ilyen fejezetben, és annyi minden van, annyi tanítás van, hogy azt reggeli nem tudnánk elbeszélni itt, ami ebben a fejezetben van, a harmadik részben, 24 bekezdésben. Rengeteg tanítás van. Figyelj meg, a kígyó pedig ravaszabb vala minden mezé vadnál, mert az Úristen teremtett vala. Isten teremtett ravasz vadat, ravasz kígyót? Érdekes, mi? Na de mindegy, most erre nem térünk ki. És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből ehetünk. Ki volt a kígyó, azon érdemes elgondolkozni. Mi volt a kígyó, ki volt a kígyó. A kert fájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eljéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből is evék, és ad a vele levő férjének is, és az is evék, és megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Figefa levelet aggatának azért össze is, körülkötőket csinálának magoknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertbe jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondta neki, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És mondta ő, ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál vala, ő ad a nékem arról a fáról, úgy evém. És mondta az Úristen asszonynak, mit cselekedtél? Asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy evém. A szürke, hosszú kígyó, az a szürke tekervény, ami feltetőleg elsősorban Ádámnak az ajkain keresztül nyilvánult meg. Drága barátaim, igen, engemet is Éva vitt bele a táncba. Éva vitt bele a táncba, mondjam azt, ugye, mondhatnám azt, hogy hát Éva az asszony, akit mellém adtál Isten. Hát ő vitt, ő akarta, hogy egyek abból a tiltott gyümölcsből. Igen, igen, de a szürke kígyó, ami az én fejemben volt, az a tekervény, az az okoskodó kígyó, mindent megmagyarázott, és a dumájával elcsábított nagyon sok, hát nagyon sok, most nem kell túlozzak, ne vagyok én Marlon Brando, vagy mit tudom én, Elvis Presley, de igen, néhány nőt, elnőtt hölgyet, ellenkező nemű szemét elcsábítottam. Hogy csábítottam el? Hát duma az volt. A szürke kígyó, az nagyon-nagyon-nagyon jól beszélt. Jól beszélt, és meggyőzte a nőt arról, hogy igen, lehet enni arról a fáról, és a nő is azt mondja, hát akkor gyere, akkor együnk arról a fáról, és ettünk arról a fáról. És jöttek, ugye, hát akkor nagyon jó volt, finom volt, és tényleg bölcsesség, jaj, hát ez jó, és ezt csinálni kell. Igen, ám csak telt múlt az idő, ugye, mint a mesékben, és az, ami egykor szép volt, az egy kicsi idő után borzalmassá vált, ugye. Rájöttünk arra, hogy hát nem épp olyan az a személy, mint amilyennek mi gondoltuk, és ők is rájöttek arra, hogy én sem vagyok épp olyan, mint amilyennek ők engemet gondoltak. És ugye így jöttek a szembesülések, és a vádlások, meg vádoltuk Istent, vádoltuk egymást, vádoltuk a kígyót, vádoltuk az ördögöt, a sátánt, mindenkit vádoltunk, akit lehetett vádolni, kivéve magunkat nem vádoltuk, ugye, saját magunkat nem vádoltuk. És mond az Úristen asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy evém, és mond az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezéivad között. Hasadon járj, és port tegyél életet minden napjaiban. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. A te magod és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak pedig mondál, felette igen, megsokasítom viselőséget, fájdalmait. Fájdalommal szűlsz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Hoppá! Azt a hé! Tudtad-e, te asszony, amikor férhez mentél, vagy belementél a kapcsolatba, ehhez a, tehát ebbe a jó kapcsolatba, ugye, ami ettetek ugye a jó és a rossz tudásnak, a fájának a gyümölcsére, ugye? Tehát ahogy mondta egy barátomnak a nagymamája, hogy egymáshoz matattatok, ugye? Azt mondja az öreg néni, hogy hát én nem igazán hiszem ezt a kigyós sztorit, a történet, azt mondja, én inkább azt gondolom, élek által szólt, Isten szólt belőle, azt mondja, inkább azt gondolom, hogy a bűn az volt, hogy egymáshoz matadtak. Igen, drága emberek, csak ezt meg kell érteni lélek által, mert meg lehet érteni lélek által, Isten kijelenti mindenkinek, aki őszintén keresi, aki nem keresi Istennel a kapcsolatot, az élő kapcsolatot a mindenható Istennel, az nem fogja megérteni. Az olyan ember a Biblia tudósokra kell támaszkodjon, a vallási vezetőkre kell támaszkodjon, a saját értelmére kell támaszkodjon, mert nem kapott kijelentést a mindenható Istentől. Ez történik, drága emberek. Ez történik, és ezért nem értik, ezért értelmezik, mert a Teremtés könyve tényleg tartalmazza, ilyen meseszerűen tartalmazza a valóságot, és Isten azt mindenkinek személyesen feltárja és kijelenti annak az igazságát, aki őszintén vágyik arra, hogy megismerje az életnek a lényegét, a Teremtés lényegét, megismerje azt, hogy mi választja őt el személyesen a mindenható Istentől, és az kapja a kijelentéseket egyre főre a mindenható Isten jó kedvéből és bölcsességéből. És meg fogja érteni, hogy mi a bűn, mi az a fa, miért pontosan fa, Azért, mert a fának gyümölcse van, ugye? A fa az, mit tudom, egy döntés lehet például. A fa egy döntés. Annak van gyümölcse. A fa egy gondolat, egy emberi elképzelés. Minden emberi elképzelésnek van gyümölcse. Főképp, hogyha az ember annak ad erőt, ugye? Adja a lelkét annak az elképzelésnek. Hogyha az elképzelés Istentől van, akkor az gyümölcsözik, és van boldogság, van békesség. De hogyha az elképzelés, az a fa nem Istentől van, hanem embertől van, emberi okoskodás mindössze, és hogyha az ember ahhoz adja a lelkét, akkor az fájdalmat szül neki, és veszíti a lelket, torzul az ő lelke, és végül pedig kárba vész az ő lelke, drága emberek. Oké, menjünk tovább. Tehát ez a házasság, itt ettől a bekezdéstől körülbelül, tehát olyan mélységes, drága emberek, olyan mélységes, olyan magasságos, olyan gyönyörűséges, olyan dicsőséges, amit a mindenható Isten kijelent. Én nem tudok mindent elmondani, de nem is szabad mindent elmondani, drága emberek. Mert ha én mindent elmondhatnék és mindent elmondanék, akkor tényleg nem van a senkinek sem szüksége arra, hogy találkozzon a mindenható Istennel. Nem van a szükséged arra, hogy te újjászüles. Hanem egyszerűen csak kapcsolatban a kiáltó szót, aztán a kiáltó szó majd engemet elringat. Tente baba, tente, itt van már az este, köszöngetnek szépen, és aludjál szépen, kis Balázs, ugye? Tehát ez van, drága emberek, hogyha én mindent elmondhatnék, és Isten nekem megengedni, mindent elmondjak. Ha Isten figyel meg, nem hogy rólam, Attila, ki vagyok én? Arra sem vagyok méltó, hogy az ő sarulja sziját megoldja. Ez vagyok én, ugye, Attila. De még hogyha Isten megengedte volna Jézusnak, hogy mindent elmondja, mert neki sem engedte meg Isten mindent elmondja. Jézus sem mondott el mindent, neki hatalmas kijelentései voltak, hatalmas megértései voltak. De ő is mit csinált? Meséket mondott. Mesélt. Kinek mesélt? Hát a gyermekeknek, a felnőtteknek nem mesélhetett. Mert a felnőttek ők már túl intelligensek voltak. De a gyermekeknek igen, gyermekeknek mesélt, és nagyon szép meséket mondott, és a gyermekek lélek által értették a mesének a mondani valóját. De ő ki is fejtette neki, és elmondta, hogy mi a lényeg a mesének. Ez volt Jézus. És a tanítvány, ugye, akit tanít az ő lelke, hát én nem vagyok több, mint ő. Hogyha netán teljességre jutnék, akkor olyan lennék, mint az én mesterem. Ezt mondja az én mesterem. De nagyobb semmiképpen nem lehetek, mint ő. Tehát többet én sem mondhatok, mint ő, amit mondott, vagy ő, amit elmondt azoknak, akik szívük mélyéről éhezik az ő jelenlétét. Oké, hol tartunk? A Teremtés könyve mélységei, tehát ezt mondja az Úristen a kígyónak, ezt mondja az Úristen Ádám szürke állományának, szürke, mondanám azt, hogy áldományának, de az nem áldomány. Ez nem áldomány, mert nagyon rosszul használta Ádám azt a szürke kígyót, ami az ő fejében van. És a másik kígyót is rosszul használta, teljesen biztos. És ugye így jött az átok, hogy tehát maga a szürke állományod, tehát figyelj meg, Ádám fiú, Attila fiú, nehogy valaki Ádám megsértődjön, Attila fiú. Mi fog történni? Mivel, hogy hallgattál a kígyóra, átkozott légy minden barom között, hát most igen, az agyam, igen, arról lehet mondani azt, hogy barom, persze. Nagyon sok baromságot elkövettem. Követvén a szürke kígyót, ugye, nagyon sok baromságot elkövettem. És mit tett velem a kígyó, a szürke kígyó, és a másik kígyó is? Hát azt tette, hogy hát hasamon eléggé földhöz ragadtá váltam, jelképesen ugye kígyó hasán jár, a teljes test hosszával éri a földet. Tehát nincs annál földhöz ragadtabb állat, mint amelyik a farkától egészen az orra hegyéig éri a földet. Így váltunk mi teljesen földhöz ragadtá, így váltunk mi vakondokká, túrjuk a földet, ugye. Pont ahogy itten le van írva, drága emberek, pont ahogy itten le van írva. Tehát maga az emberi gondolkodás meg lett átkozva, drága emberek. Valahányszor beszélünk erről, sokszor beszéltünk már erről, rengetegszer is. Hatalmas kijelentéseket adott a mindenható Isten. De nyilván ezt mi nem adhatjuk át. Egy részét megmutathatjuk, de ennyi. Mindenki személyesen fontos, hogy ezt megértse. Tehát sokszor beszéltünk, és mindig újabb kijelentéseket kaptunk a Teremtés könyvéről. Tehát ugye maga a szürke állomány, a szürke kígyó, tehát az emberi gondolkodás meg lett átkozva, és azt mondja Jézus, hogy Áldalak téged, atyám, mennek is fognak, ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől, akik a szürke állományban bíznak még mindig, a szürke, hosszú, tekervényes kígyóban bíznak még mindig. Megvan átkozva a szürke kígyó, az agy megvan átkozva, drága emberek, mert az agyat az ember nem arra kezdte használni, amire kellett volna használja. Ugyanis az agynak a dolga az lett volna Isten szerint, és még mindig az a gyermekek számára, hogy végrehajtja, kivitelezi azt, amit a lélek parancsol neki, és az agy az, amely koordinálja a test mozgásait, és ugye elvégez különböző kézzel, meg lábbal különböző dolgokat, amivel nincsen semmi gond egyébként, hogyha az ember elvégzi azt, ugye. Hát erre adatott az agy, és nem arra, hogy tároljon, nem arra, hogy okoskodjon, nem arra, hogy mérlegeljen, hanem az arra adatott az agy, hogy feltétel nélkül végrehajtsa azt, amit a lélek parancsol neki. Lélekben járjon, és az agy rendelje teljes mértékben alá magát, ugye, a léleknek. Ugye Ádámnál, Ádám, ugye, ki az Ádám? Ki az Ádám az, aki ugye serdülő korban megfertőztetik a bizalmatlansággal. Csalódik a felnőttek, az csalódik az apjában, anyjában, tanítóbácsiban, mindenkiben, és elkezd ugye serdülni, sértődni, megsértődni, sérülni, és ugye frusztrációt halmoz, és arra van szüksége, hogy valamiképp megvigasztalja magát, elkezd kételkedni már, tehát ő már nem tud bízni, mint a korábban bízott gyermekként, ő már nem tud bízni. Viszont kezd bízni ő is a szürke kígyóba, a kígyóra hallgat, hogy igazából a kígyóra kihallgatott, hát a kígyóra azt hallgatott, akit Ádám meggyőzött, akit Attila meggyőzött, ő hallgatott a kígyóra. A kígyó az én fejemben volt. Ádám volt maga az ember az, aki elbukott, aki ugye elcsábította, meggyőzte az Évát, hogy Éva, ne törődj, én majd boldogá teszlek téged. Te Ádám, hogy tudnál te engemet boldogá tenni, amikor tőlem várod a boldogságot? Drága emberek, ezzel az egy kérdéssel össze tudna omolni az összes házasság. Az idolizálása, a házasság istenítése, a házasság imádata össze tudna omolni ezzel az egyszerű kérdéssel. Ádám, drága Attila, drága Éva, drága Kinga, hogy tudnál te engemet boldoggá tenni, amikor te is tőlem várod a boldogságot? Hát ez előbb mondtam. Oké, adok én neked boldogságot. Jaj, de jó volt, köszönöm szépen. Akkor most én visszaadom. Visszaadott, jaj, de jót, köszönöm szépen, de közben kopik, ugye, mert van ilyen, mindig van vesztesség, pontosan, mint a mágnesességben, ugye az elektromosságban, a súrlódás miatt ugye van a fizikában vesztesség. Ugyanígy van, itt is vesztesség, összeházasodunk ketten ugye Évával, Évácskával, és adogatjuk ugyanazt a boldogság halmazt, ami volt nekünk valamikor réges-régen. Igen ám, de kopik. Én mindig kevesebbet tudok visszaadni, mint amit kaptam. És Éva is nekem kevesebbet tud visszaadni, mint amit kapott. De mivel én ejtettem Évával, hogy én őt boldoggá teszem, Éva meg velem hitette, hogy ő engemet boldoggá tesz. Nem volt szükségünk Istenre. És akkor mit jön a paráznaság, drága emberek? Hát ezért. Ő azt a hé! Éva már nem ad nekem annyit, amennyi kéne. Ugye? Nem, majd egyszerűen nem akarja megadni, és már nem is úgy néz ki, már a feneke sem olyan popsia, sem olyan formás. És akkor elmegyek és keresek egy másik Évát. Kell nekem még energia, mert elfogyott, mi elpimpangoztunk az életerőt, és öregedünk, haldoknunk, minden, és nem tudjuk, hogy mi történik, ugye? Ja, Istenem, ezek olyan egyszerű dolgok, drága emberek, csak tényleg ezt igazság szerelem nélkül, Isten szerelem nélkül, hogy én szerelmes legyek az én teremtőmben, epekedjek utána, mint ahogy régebb epekedtem a nő után, a nő epekedett utána. Ha úgy epekednék a teremtőm után, akkor megértenék mindent, és örömöm volna, és szabad lennék, felszabadulnék, és röpködnék a levegőben, mint a madár, vagyis a lelkemben. És akkor látod, azt mondja, hogy és ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. Most akkor, hogyha a kigyóról kimondjuk azt, hogy hát igen, ez a szürke kígyó, ez feltehetőleg az Ádámnak a koponyájában volt, az ember, az Ádám mint ember, nem mint férfi, hanem mint ember, mert akkor Ádám még nem volt férfi. De ezt most megint nem fogom elmondani, mert túl hosszú lesz a videó. Erről már korábban beszéltünk többször, hogy Ádám nem azt jelenti, hogy férfi, hanem azt jelenti, hogy ember. És az Éva, hogy igazából, ugye akkor ő is Ádám volt, tehát emberek voltak a földön, emberek voltak a földön, és úgy lett Éva, hogy Ádám úgy gondolta, hogy nem elég neki Isten kegyelme, hanem szüksége van egy másik emberre, tehát egy másik Ádámra szüksége volt Ádámnak, hogy kielégítse őt, örömet okozzon neki. És akkor azt tudja, hogy egyik Ádám maradt Ádám, ugye, de hogy igazából már Ádám sem volt Ádám. Ádám akkor volt, amíg még tökéletes volt. Amíg a paradicsomban akkor Ádám volt. Utána már félfiú lett. Félfiú. Egyik emberből lett a félfiú, és a másikból a félsége. Egyikből a női nem, és a másikból a férfi nem. Tehát mind a két emberből lett egyikből a férfi nem, és a másikból a női nem. Menjünk tovább. Tehát ellenségeskedés szerzek, drága ember, közötted és az asszony között. Itt már mondhatjuk azt, hogy a férfi és az asszony között. Egészen pontosan itt már az van, ugye, hogy ellenségeskedés szerzek, mert a kígyóhoz beszél, tehát Ádámnak az agyához. Ellent, és figyelj meg, hogy igaz-e. Most nyugodtan mindenki mérje fel ottan, tesztelje le ottan, gondolja, vegye le a fotóalbumot, lapozzon vissza, szilveszters, amikor megcsarts, amikor mit tudom én, az első fing eldörült, és így tovább, és így tovább. És akkor vajon igaz-e az, hogy ellenségeskedés szerzek az a férfinek a gondolata és az asszony között? Jeszte, szavonul jeszte, igen vagy nem? Tehát létezik, vagy nem létezik? Van-e ellenségeskedés a férfinek az elképzelése és az asszony között? Hát enyhén szólva van. Nagyon is sok. Ugye? Nagyon is sok. Hát ellenségeskedés szerzek a férfi gondolata és a nő gondolata között, ugye? Ahogy tetszik. A nő kívánsa. A te magod között és az ő magva között. Hát a férj, most ezt úgy is lehetne értelmezni, csak hogy ti csak játszhatjunk, nem mondjuk, hogy ez nem szent igazság, most játszunk, egyszerűen csak játszunk, engedjük, hogy a lélek játszodjon velünk, és tárja fel az igazság, fedje fel, hogy ismerjünk magunkra, mert másképp ez mese marad, és hogyha ez számodra mese marad, akkor nem fogsz megérteni semmit, és nagy gyötrelmek és kínok között kell elveszél ember, és a lelked is sajnos oda veszhet, amiatt, hogy nem érted meg. De hogyha kívánjuk és értjük, ugye Isten megadja az értést, akkor érzük, hogy szabadulunk fel. Atyám, ez nem vicc. Tényleg elrontottuk, hogy nem mondjuk valami csúnyábbat. Tényleg elrontottuk, de tényleg irgalmas Isten vagy. Segítesz nekünk megérteni, hogy hol rontottuk el. Ellenségeskedés szerzek közötted, tehát a szürke állomány és az asszony között. A szürke állománynak a magva között, ugye? A szürke állománynak a terméke, a férfi elképzelésének a terméke, és az ő magva között. És hát ez úgy is igaz, ugye, hogy hát az asszonynak sem tetszik az, amit a férfi gondol, fordítva is, hát eléggé igaz, de az asszony gyermekének, ugye az ő magvának sem tetszik az, amit a férfi elképzel. És hát nekem sem tetszett, hát anyának a magva én vagyok, ugye, körülbelül, és hát ellenségeskedésben voltam apám szürke állományával, ugye. Neki voltak gondotai elképzelés az életről, nagyon, hogy mondjam, érző ember volt, meg minden, csak én, hát ugye, hát én eléggé materialista, tehát én akkor kezdtem megszeretni világot, sem mondom, hát apám, már miért nem adsz nekem többet, nekem több kell, ez nem elég, érted? Tehát ellenségeskedés, maximum, kipipálva minden, ki van pipálva. És az ő magva, s az neked a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Fejedre tapos, ugye? Rálépik a fejedre pontosan, és annak sarkát mardosod. És ugye, hát ez a fizikai világban is megvalósul ugye képekben, hogy az ember tudja felmérni a dolgot, hogy igen. Hát Isten azért engedte meg, hogy legyen egy ilyen, hogy tényleg a kígyó képes megharapni az embernek a lábát, a sarkát, hogy azáltal beteljesedik az írás, de tudjuk jól, hogy az igazság nem abban van, amit mi látunk, ami a fizikai világban történik, az igazság a lélekben van. Tehát mindennek a lelki értelmét kell, fontos megértsük, mert másképp nem értjük meg azt, hogy lett Jézus úgy felemelve, mint a kígyós. Mit jelent az, hogy ő fel van úgy emelve, mint a kígyó, fel kell legyen ő emelve, és arra kell nézni. Ezek olyan mélységes és magasságos dolgok, drága emberek, hogy nem azt mondom, ezt mindenki meg kell értse. Én azt mondom, hogy aki belement, megismerte a sátán mélységét, azt meg kell értse. De boldog az, aki ezt nem látja és nem érti, és úgyis boldog, és úgyis hisz, és bízik Istenbe. Az a boldog. Mert én értem, nekem megadatott az, hogy értsem. Miért kell nekem ezt megadja Isten, hogy értsem? Azért, mert megismertem a sátán mélységeit, nem úgy, mint te. Lehet, te nem ismertem meg annyira a sátán mélységeit, mint én. Én megismertem, ezért nekem Isten meg kell adja a megértést. Boldog vagy te, Attila, mert látod és hiszel. Igen, látom és értem és hiszek. De az az igazán boldog, aki nem látja és nem érti annyira, mint te, de úgy is hisz és bízik benne. Az a boldog, nem Attila boldog. Na, és akkor asszonynak mondta, hogy felette igen, megsokasítom viselőséget, fájdalmait, ugye? Tehát ez a házasság. Viselőség, fájdalom, terhesség, időszak. Meg van sokasítva a fájdalom. Ez a házasság, drága emberek. Tehát ezt mondja Isten. Csak aki nem hiszi, hát próbálja ki. Ki lehet próbálni, és ott van. Beteljesedik az írás. Nem kell az ember elhiggye ahhoz, hogy az írás beteljesedjen rajta. Ha nem hiszi az írásnak a mondandóját, akkor is ugyanúgy beteljesedik az írás. Tehát most egy kicsit így hosszabb lesz ez a felvétel, mint terveztem, mert itt túlságosan belementem a részletekbe, de azt elárulom mindenkinek, hogy a nagyon fontos megértés, amit fontos megérteni az, ami a két kérdésben benne van. A videó alatt elolvasod azt a két kérdést, és abban a két kérdésben benne van az a fontos megértés, amit hogyha a Isten megad neked, én nem tudom megadni, én elmondom, én bizonságot teszek róla, de én neked nem tudom odaadni, csak akkor, ha te személyesen a mindenható Istentől kéred, és tőle megkapod, és akkor leszel te boldog, ha tőle kapod meg azt, amiről én bizonságot teszek. Én elmondom, de csak az lesz boldog azáltal, amit én elmondhatok, aki személyesen a jóságos Istentől hallja. Tehát a két kérdés, arra koncentráltok, majd ugye netán a túl sok részletben elveszne a lényeg, és a válasz nagyon röviden. Azért addig van nekünk problémánk, és lesz problémánk, amíg mi a tökéletesíteni akarjuk a tökéletlent. Addig nyomorúságos emberek leszünk. Nyomorúságos emberek, túrni fogjuk a földet az órunkkal, és dolgozni látástól Mikulásig, nem lesz boldogságunk. Miért? Azért, mert tökéletesíteni akarjuk a tökéletlen, drága emberek. Tehát magyarán a mennyek országán kívül mennyek országát akarunk építeni. Én megmutatom, hogy az én házasságom tökéletes lesz. Oké, ügyelj, hogy nagy felkös magadat. Oké, fogjál neki, csináljat. Csak ügyelj, hogy nagy felkös magadat amiatt, hogy te azt, ami sosem volt tökéletes, tökéletesíteni akartad. Nem azt mondja Isten, hogy te éljél tökéletes házasságban, vagy tökéletes családban, tökéletes, mit tudom én, miben, vallásban, hanem azt mondja, hogy drága gyermekem, hallod-e az én szómat? Életre hívlak, a mennyekbe hívlak, visszahívlak az én házamba. Aki elfogadja a meghívót, visszajön az én házamba, ott van csupán tökéletesség. Ha te tökéletességet akarsz csinálni kint magadnak, te leszel a legnyomorúságosabb ember, s a lelked elsorvad, kárba vész a te lelked. Magyarul. És a másik kérdés ugye, hogy meg akarom örökíteni, tehát örökké valóvá akarom tenni magyarul a mulandót. Istenem, milyen nyomorult vagy. Érzed, milyen nyomorult vagy. És érezzük-e, drága emberek, hogy milyen nyomorultak vagyunk. Meg akarjuk örökíteni azt, ami mindenképp el fog veszni. Asztalj! Most már értem, hát ez itt volt a milyen nyomorult mostanig. Én folyton meg akartam tartani azt, ami halálra és torzulásra és rothadásra és rozsdára volt ítélve. Ezért voltam olyan nyomorult, mert folyamatosan azt akartam megtartani, ami nem úgy volt tervezve, hogy meg lehessen tartani. És azt akartam tökéletessé tenni, ami sosem volt tökéletes. És a létező tökéletes, azt nem kerestem. Bolond ember, bolond Attila. Na, hogy valaki megsértődjön, tényleg nagyon sok szív problémás ember van az oltások után. Na, hogy valaki tényleg. Magamra mondom, bolond Attila. Mit csinálsz? Amit tökéletes, azt nem keresed, és a tökéletlenből tökéletest akarsz csinálni? Hát ez a bálványimádás, drága emberek. Levente írja a Sziatra, amikor én nősültem, házasodtam, azt mondták, hogy a farkamból csináltam úriembert, és magamból koldust. No, ez a vicc, de mégsem, mert így van. Így van. Na, tessék. Őszinte vallomás. Na, ennek az embernek van esélye, hogy még a házas, mert mivel hogy így gondolkodik, belátja azt, hogy nyomorult, hogy a házasság nem mele, a házasság nem adhatja meg a boldogságot. Csak garancia, pecsétes garancia az öregedésre, a betegségre, temetőre, koporsóra. Na ez a házasság. És ügyeljetek, nem a házasság ellen beszélek, mert aki tisztességes házasságban van, Isten meg tudja igazítani. Aki parázasságban van, házasságtörésben, az a lelkével játszik emberek. A lelkével játszik. De egy olyan ember, aki belátja, hogy a házasság az kényszer megoldás volt, egy ilyen kegyelmi ajándék volt Isten részéről, hogy ne kelljen a lélek elveszni. Jó van, na, akkor csináljátok. Bögdössétek egymást. Lakjatok jól vele, de tisztességes, törvényes alapon. Nem úgy, hogy össze-vissza mindenkivel, mint a kutyák, a disznók, hanem tisztességesen, törvényesen, míg a halál el nem választ. És akkor talán, ugye, megmenekül a lélek, mert rá fogsz jönni arra, hogy édes Istenem, ez bolondság volt. Ez a nénike, Biblia nélkül rájött emberek, nénike 80-valahány éves, Biblia nélkül rájött arra, hogy a kígyó az valójában az volt, hogy egymáshoz piszkáltak, egymáshoz matadtak. Emberek, ébresztő. Na, most akkor kicsit érünk vissza a Bibliára is. Hogy lássátok, hogy Isten azt mondta, tehát ő ezt mondja a házasság, azt mondja, a házasság az fájdalmas lesz. Fájdalmas. De ugyanakkor azt mondja Isten, hogy én megbocsájtok. De én nem tudom megáldani azt, ami hazugság. Hát Ádám, miért Ádám, ne bolondozz, Attila, ne bolondozz. Ne kérd tőlem azt, hogy én megáldjam azt, hogy téged boldogá fog tenni egy nő. Nem fog boldogá tenni. Az első néhány hónap után már másra fogsz nézni. Fogod stirolni a fenekét, hogy te az is szép, és olyan szép mosolya van, az ajkai, meg minden. Jaj, az, hogy nem vallod be, hát oké, nem vallod be, aztán tudom, hogy milyen vagy. Csumák. Bárcsak bevallanád, jobban járnál. Hogy hát az igazság az, hogy az is szép, nem csak te. Tehát azt várjuk, azt kérjük Istentől, hogy áldja meg, adja az áldását az átkozottra. Tényleg, tehát drága emberek, az olyan sok irányból bűzlik ez az egész történet, és tényleg Isten megadja a sok rengeteg lehetőséget, biztosít arra, hogy megértsük, hogy az egész miről szól, hol buktunk el. Bárki megért, akiben picike igazság szeretet van, bárki megértheti, hogy milyen sok irányból bűzlik az egész történet. Tehát, Uram, áld meg az én házasságomot, áld meg az asszonyt, hogy az én asszonyom az én Istenem legyen. Hát Attila, Ádám, hát ilyen kérsz tőlem, hát én nem tudom megáldani, hogy az asszonyom a te Istened. Én azt megengedem, hogy papucskormány legyen, és egy papucsban fog csoszogni az asszony körül 50 éven keresztül, ezt megengedem, mert te ezt választottad, hogy én ezt megáldjam, hogy te azáltal te mennybe kerül, hogy papucskormány van a házadban. Nem fog az működni, Ádám. Attila. No. Elnézést, hogyha túl durán fogalmazok, nem szeretnék kevékedni, mert szeretném hangsúlyozni azt, hogy bárki hallgatja ezt a felvételt, én is minimum olyan nyomorult vagyok, mint te. Minimum. Nem vagyok külön, mint te. Nyomorúságos ember, aki úgy elcseszte az életét, mint te. Érted? Nekem az, hogy én most élek, és van nekem életkedvem, az annak a következménye, hogy Isten nekem megbocsájtott, hozzáfordultam, nem valláshoz, nem kereszténység, hozzáfordultam, megismertem valamennyire az ő szavát, van békességem. Újjá szült és újjá formál engemet. Ez nem az én érdemem. Ez nem az én érdemem. Tehát senki nem akarok megbántani, keményen szólok, mert szükséges, de távol álljon tőlem, hogy valakit megbántsak ezekkel a szavakkal. Oké? Okay? Tehát akkor az embernek pedig mondá, hogy az asszonynak elmondta, hogy asszony, itt mese nincs, erősebb, mint te, felejtsd el, uralkodni fog fölötted. Lehet, hogy te ravaszabb leszel, mint ő, de a két anyag levest kapsz, hogy nem fogod azt elfelejteni. És meg is történt. Megtörténik, emberek, ez az igazság, legyünk őszinték. Na tessék, ez a házasság. Aki még mindig idolizálja, mert hol történnek a legkeményebb problémák, hol történnek, emberek? Rómeónál és Júliánál. Akik a házasságból Isten csináltak, báványozzák a házasságot, minél jobban mutogatják magukat a Facebookon, annál keményebb problémák és tragédiák történnek a házban, a színfalak mögött, a karácsonyfa mögött. Emberek, a karácsonyfa mögött. Na, és akkor az embernek mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával éj belőle életednek minden napjaiban. Ez a házasság, amikor te házasságra léptél egy nővel, párkapcsolatba, elveszettél a szüzességedet, mondjam azt inkább, mert itt az van, hogy nem, jaj, nem vagyok mi házas, nem, de ez az összefekvő témát duplán, vagy mit tudom én, ötszörösen, vagy tízszeresen, vagy húszorosan parázna vagy, az rosszabb, mint a házasság. Tehát a házasságról Isten szemszögéből úgy beszélünk, mint egy elbukott dolog, amiben ugye megtartó erő van. De a parázna emberek részé szemszögéből úgy beszélünk a házasságról, mint egy szent dolog. Igen, tehát ahhoz képest, hogy én mit csináltam az életemben, ahhoz képest a házasság szent, drága emberek. A házasság szent, de a házasság nem Isten. És amikor az emberek a házasságot mutogatják, és azzal dicsekednek, olyan fájdalmat hívnak magukra ők, akkora fájdalmat, olyan tragédiákat hívnak magukra. Itt Gyergyó Szent Miklóson olyan volt, hogy a gyönyörű szép házasságból, egy nagy közönséges házasságból az lett, hogy a férfi a nőt nem tudom, 20 nem tudom hányszor megszúrta a késsel. És most már, ha elkezdtem, akkor azt is elmondom, hogy Isten dicsőségre legyen mondva. A nő túlélte, emberek. A nő túlélte. Ilyen a kegyelmes Isten. Nem akarta, míg úgy sem akarta, hogy elveszjen. Nem biztos, hogy az a nő szent volt. Nem biztos, hogy egyáltalán nem érdemelte meg azt a készszúrást. Nem biztos egyáltalán. De a mindenható Isten azt mondta, azt akarta, hogy éljen. Éljen, ne halljon meg, hogy tudjon megbékülni az ő lelke, az ő Istennek a lelkével, teremtő lelkével, emberek. Jaj, hát a mi házasságunkban mi nem szurkálunk, nem is pofoszkodtunk, nem, csak szavakkal mi, egyenesen a lélekbe, nem is a testbe, mert hogyha pofon csapnád, jó keményen, lehet, hogy nem vétkeznél akkorát, mint amikor a egyenesen a tört döfsz a szívéves, a lelkéves, így húzigálat. Jaj, én az asszonyt én soha nem ütöttem meg. Nem, ugye, nem ütöttem. Én sem ütöttem meg soha az asszonyt. De olyan késeket szúrtam a szívébe és a lelkébe, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy éljek, emberek. Itt egy gyilkos, egy halálra ítélt gyilkos ember beszél mostan. És az ő teste. Tudjatok erről. Tehát elmondja most, azt akarja az ember, hogy jaj, hát éljen kényelmesen, ne kelljen fáradtságosan dolgozzon. Tehát, hogyha az Isten megadná azt, hogy a férfi ne kelljen fáradtságosan dolgozzon, akkor hazuggá tenné magát. Tehát, hogyha volna jó házas, tökéletes házasság, s könnyű munkas, jó egészség, könnyű munkával, fáradtság nélkül, éveszkedéssel, hát akkor Isten hazuggá tette magát, nem? Hát akkor tényleg az van, hogy itt a mennyekországban, hogy Gyergyóba, ott elmegyünk az évbe, dzsakuziba, és ott évezzük a mennyekországot. Nem, drága emberek, nem itt van a mennyekországa. Egyáltalán nem. Tehát érthető, ez mind meg kell történjen, és látjátok, ez Bibliával, vagy Biblia nélkül. Hát a legtöbb ember, aki nyomorog a házasságban, a Bibliát nem ismeri, és mégis az írás beteljesedik. Hát hogy találta ki Mózes, hogy az fog történni az ő házasságában, ami történik, hogy pafozzák egymást az asszonnyal? Hogy találta ki? Hát pedig el sem olvasta a Bibliát. Mégis történik. Úgy pofozzák egymást, ahogy bírják. Testileg vagy lelkileg, ahogy sikerül. Csak minél hamarabb halljon meg az egyik. Utána majd, jaj, drága, hogy szerettem az én férjemet a fele. Hallgass. Jobb hallgatsz. És Istenhez fordulsz, amíg nem késő. Töviset és bogácskorú teremen tenyéket, egyed a mezőnek fővét, orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszesz. Azt a hé. Na ez a házasság, emberek, Isten szerint. A házasság egy elbukott állapot. Na és akkor most megkérdez valaki, hogy láttam-e olyant, hogy valaki a házasságon belül viszonylag jól él? Igen, láttam ilyent is, drága emberek. Láttam ilyent is. Csak ők nem rakták ki a házasságot azébe a Facebookra, s a vitrínbe, s a kirakatba, és nem dicsekedtek a tökéletlennel. Miért? Mert Isten megadja azt a kegyelmet, akik házasságban vannak, törvény alatt vannak, de hozzáfordulnak és megismerik az ő kegyelmi ajándékát, Jézus Krisztusnak a szavát, és beveszik a szívükbe. Őköt mentesíti ettől hatalmast, ettől, amit én most felolvastam a Teremtés könyvéből, amiben mindenki bele fog csöppenni. Úgy a paráznák, mint akik tisztességes, kirakat házasságban vannak. Ebben mindenki bele fog csöppenni. Kivétel nélkül. Nincsen kivétel. De a jóságos Isten megkegyelmez azoknak, akik belátják, hogy nem azért születtünk, hogy mi tökéletes házasságban éljünk. Nem várom, hogy asszony tökéletes legyen. Az asszony nem vár, hogy én tökéletes legyek. Egyik sem vár semmit a másiktól. Tudjuk, hogy egy tökéletlen állapotban vagyunk, és tudjuk, hogy Istennek a tökéletes jelenlétére van szükségünk, és mi oda kell kívánkozzunk. És ha arra fókuszálunk, még ez a nyomorúságos, elrontott házasság is, úgy, ahogy jó lehet, hát Isten megadja azt a kegyelmet. Miért? Azért, mert nem vagyunk pofátlanok, és nem istenítjük azt, ami istentelen. Nem istenítjük azt, ami az elbukott elbukás után történt. Nem istenítjük a házasságot, nem istenítjük az asszonynak a szép popsiját, nem istenítjük a gyermeket, nem istenítjük a szép lakásunkat, nem istenítünk semmit a jóságos Istenen kívül, és Isten megadja, hogy még itt is békességünk legyen egy nyomorúságos házasságban. Ennyi emberek, ennyi. Boldog az a fül, nagyon boldog az a fül, amely hallhatta ezt, az a szív, amely felfogadta, hogy te miről van szó, miről volt szó mostanig. Tehát röviden, szokták mondani a barátaim, hogy amikor azt mondom, hogy röviden, összefoglalva, akkor tudsz számítani, amíg van egy óra a videóból. Remélhetőleg ebből nem lesz még egy óra. Én a lényeget szeretném hangsúlyozni, talán a emberek. És pedig az, hogy az, ami az Édenből való kijövetel után történt, minden, inkluszív házasság, inkluszív gyermeknemzés, családalapítás, sokasodás, vagy vetés, szántás, mert ugye azt mondja, hogy hát fáradtságosan fogod enni a mezőfűvét, s verejtékkel, s a terekad is fájni fog, meg minden. Hát ne csinálj Istenből, Istenet a gazdálkodásból. Láttam ilyen sztorikat is, hogy gazda ugye, tehát ilyen modern, ilyen új gazda, új paraszt, ilyen modern paraszt, vagy ilyen megtért paraszt, hogy a modern életből megtér a parasztság felé, és elkezdi a parasztságot idolizálni, és megy egyik kórházból a másikba, és nem érti, hogy miért. Drága emberek, én tényleg féltéssel mondom, hát az a személy is hallja, aki érintett ebbe a dologban, mert többen is vannak, akik ugye, mint mérnökök, vagy nem tudom, ilyen tanult emberek visszamennek a gazdálkodni is, földet művelni is, tehenek, meg juhok, meg minden, és elkezdik azt idolizálni, és akkor jön a tévé, és a fényképezőgép, és a riporterek, és mindenki, és a televízió műsor, és így tovább, és így tovább, és Istent csinálnak a tehén seggéből. Tényleg, drága emberek, én tudom, hogy ezek a kemény szavak, mert én is hallom, én nagyon kemény szavak, na, nem lehetne ezt másképp mondani. Így jön, drága emberek, ez az igazság, ez szörnyű igazság. És megmondom őszintén, többször voltam úgy, hogy én megijedtem, hogy vajon nem-e túl durvák ezek a szavak, amiket én mondhatok. És hát az történt, új, te közben Kinga is írt, de tehát amikor azt hittem, hogy túlságosan durván beszélek, hát igen, emlékeztek, hogy volt olyan, hogy üvöltöttem torkom szakadtából, nem is egyszer is, nem tudom, még lesz olyan, vagy nem, Isten tudja, én nem ragaszkodok semmihez sem, nem akarok ragaszkodni. De lehet, hogy még lesz olyan is, hogy üvölteni fogok teljes torkom szakadtából. És azt hittem, hogy én eldobtam a súlyukat, és ez nem is Istentől van, és nem én beszéltem, vagyis nem, ezt nem Isten akarta. Utána olyan békességem volt, úgy aludtam, mint a baba. Úgy aludtam, mint a baba, tényleg. Lefeküdtem, és reggelig mosolyogtam az ágyba. A dolgomat elvégeztem, békességem volt. És amikor azt gondoltam volna, hogy az én szavaim durvák, amiket mondhatok lélek által, akkor Isten megmutatta, hogy tud ő annál durvábbat. Mint amit én mondhattam, ő annál durvábbat tud, drága emberek. Tehát tudott Isten durvábbat mondani, mint amit én mondtam, mint ahogy én mondtam. Nem is olyan rég, legfrissebb dolog, nem tudom, kedves utitársam, talán Anikó kapott olyan álmot, azt látta, hogy így mutatta meg Isten a mai embernek a lelkületét, az ő szellemiségét, hogy élnek az emberek, hogy azt látod, hogy utcán ott van két disznó, két hatalmas disznó, és egyik disznó bedugja az orrát a másnak a seggébe. És Isten így mutatta meg, hogy ezt teszi az ember. Ezt teszi az ember, és figyeljetek meg, hogy ahogy Pál apostol mondta, Isten arra adta, hogy egymás testét, arra adta az istentelen embert, hogy egymás testét megfertőzik. És szó szerint is ezt csináljuk. Főképp ugye férfiak, de szerintem a nők sem, számukra sem idegen a sztori, akik belemélyültek ugye a pornónak az éjbe, tudják, hogy szó szerint megtörtént. Az, amit Isten álomban mutatott, ő csak megmutatta, hogy emberek, ti ezt csináljátok. Ti a boldogságot egymás fenekében keresitek. Amit egyik ki nyom a fenekén, azt a másik megeszi. Ez az emberkövetés, drága emberek. És a mindenható Isten ilyen kemény képekkel mutatta meg, és hogyha valaki azt mondja, jaj, ez nem biblikus, meg mit tudom én, hát halad, a Bibliában sokkal keményebb sztorik vannak ennél, egyezzünk meg, aki nem ismeri a Bibliát, az olvassa el, az Ószövetségben meg fogja látni ott, mi van leírva, hogy mik történtek már az emberekkel, és mik fognak még történni. Mert már volt olyan, és még lesz olyan, hogy az anyja nem volt, amit megenjen, az anyja megette a magzatát, megette a gyermeket. Volt kanibalizmus, a zsidóknál is valamilyen mértékben, ugye, Moloknak áldoztak, megölték, és megeszi a saját gyermekét. És hogyha tegyük fel, ez nem is történne meg fizikailag, hogy megeszi a saját gyermekét, az anyukája, mert éhínség van, nincs, amit megegyen. Emberként bele sem merek gondolni, hogyha meg kell lássam én azt a két szememmel, mi fog történni ezen a földön, amikor összeomlik a kártyavár, akkor azt én sem fogom kibírni. Nem fogom kibírni, drága emberek, mert az, ami a Bibliában le van írva, az meg fog történni. És ami a Bibliában le van írva, durvább minden álomnál, rémálomnál, amit mostanig kaphattunk arról, hogy mit csinál az ember, és merre tart az ő élete. Tehát annál durvább képeket, amiket Isten mutat, és felhívja figyelmünket arra, hogy amikor az embernek a kicsi lélek elszakad a nagy lélektől, Istennek a lelkétől, a szent lélektől, vagy pedig nem ismeri meg, és nem engedi a nagy léleknek, a szent léleknek, hogy megtisztítsa az ő kicsi lelkét, akkor ő testivé válik, és a testi ember mindenre képes. Képes, ha nincsen tűz, hogy megsüsse a húst, képes nyersen is megenni az embertársának a testét. Az andokban, a repülőgép, amikor lezuhant, ott a sportolók, ugye, amikor kaja nélkül maradtak, akik meghaltak, egy idő után egy-két napig ott óckodtak, utána meg szépen vették az üvegecskét, az üveggel kifaricskálták a húst egymás szomjából is, ellegették azt. Úgyhogy itt nagyon fontos arra is emlékezni, hogy az ember hajlamos arra, hogy túlbecsülje a saját intelligenciát, a saját erkölcsét. Jaj, neked ember, jaj, ember! Ha te túlbecsüld a saját intelligenciádat, a saját értelmedet, a saját érzékedet, mert még a végén azon fogod kapni magadat, hogy fizikailag is embert fogsz enni. Isten könyörüljön rajtad, rajtunk és mindannyiunkon. Na de, hogyha ez nem is történne meg, hogy most tegyük fel egy hatalmas éhínség következtében, emberek egymást eszik, ugye, főképp miután jól be vannak oltva, tehát el vannak teljesen szakítva a lelkismerettől, ugye, zombikká, majd, hogy nem ilyen biorobotokká váltak, akkor teljes mértékben az, amit az amerikai filmekben láthatunk emberek, az megtörténhet. Az oltások erre voltak, hogy az embert minél jobban elszakítsák a lélektől. A szellemi oltások, ugye a média által, a közoktatás és a vallások által, valamint a fizikai oltás, az arra volt, hogy az embert elszakítsa teljes mértékben az Istentől. De hogyan szakította el az Istentől a szellemi oltás? A közoktatás, a vallás és a média szellemi oltása, valamint a fizikai oltás hogyan szakította el az embert Istentől, Istennek a lelkétől? Az ember döntése szerint. Mindenkit a saját döntése szerint kezeltek, oltottak, úgy szellemileg, mint fizikailag. Drága emberek, ezt ne felejtsük el. Igen, hatalmas bűnt követett el, aki beadta az oltást. Akik ebben részt vettek, mindenki. Hatalmas bűnt követtek el azok is, akik részt vettek az agynak az átalakításába, az agynak a megtöltésében, az agynak a lélek ellen fordításában, azok is hatalmas bűnt követtek el. De mi szerint tették azt? Hát a fogyasztó döntése szerint, drága emberek, mert a fogyasztónak volt lehetősége dönteni, az emberek, illetve Isten mellett, az emberek tanácsa, illetve Isten tanácsa mellett. És ő döntött, az emberek tudósok, brit tudósok, professzorok, színészek, előjárók, politikusok és orvosok tanácsa mellett döntött. Tehát mindenkit, akit oltottak, gyakorlatilag a saját döntése alapján oltottak. Ezért, hogyha már erről beszélünk, érdemes felírni a figyelmet arra, hogy ha valaki már be van oltva, mindannyian be vagyunk oltva szellemileg, fizikailag, amennyire be vagyunk oltva, ha valaki tudja, hogy ő be van oltva szellemileg és fizikailag, és kíván megmenekülni, a legeslegelső lépés az, hogy ne lázadjon fel azok ellen, akik őt beoltották. Mert aki fellázad azok ellen, akik itt beoltották vallásilag, iskolailag, közoktatásilag, média, vagy a politikai szintől beletoltva, ha fellázad azok ellen, akkor nem fogsz tudni megmenekülni. Fennáll a veszélye, hogy el fog veszni a lelket, el fog kározni a lelket. Tehát az első, amit le kell szögezni, nincs lázadás. Lázadás nuku. Semmi, nincs. És lázadás helyett viszont, ami nagyon fontos, a teljes, teljes Istenhez fordulás, teljesen őszinte szívből történő ima, fohászkodás az élő Istenhez, aki ezt megteszi, meglépi ezt a lépést, abban az Úristen az oltást semlegesíti, úgy a szellemi, mint a fizikai oltást. Ezt Isten többször megmutatta nekünk, hogy ő ezt megteszi, neki van ereje, ő mindenható, de kell hozzá az embernek a döntése. Hogyha az ember nem dönt úgy, akkor nincs ahogy ő semlegesítse. Akaratod ellenére nem fogja semlegesíteni. Akaratod ellenére Isten már mostanig is sokszor megmentett téged, de az utolsó, a végső lépésekben akaratod ellenére nem fog tudni téged megmenteni, mert azt ő nem akarja, hogy beerőszakoljon egyes embereket a mennyek országába, azt akarja, hogy aki dönt a mennyek országa, az ő tökéletessége mellett, az jó kedvében, meggyőződéssel, szerelemből döntsön, és ne kényszerből. Kinga, valamit akartál mondani, hogy aztán, hogy szólni akartál. Hát, na, körülbelül ennyi. Tehát Édenen kívül vagyunk, mennyek országán kívül vagyunk. Aki ezt tudomásul veszi, és nem akar a tökéletlenből tökéletes csinálni, és nem akarja a mulandót örökké valóvá tenni, hanem bízik az örökké valóban, a tökéletesben is ráfigyel. És ahogy Jézus mondja, hogy ti azért keressétek először a mennyek országát. Nem azt mondta, hogy csináljátok meg a mennyek országát, mert az meg van csinálva, az már el van végezve, meg van készen van, asztal meg van terítve a mennyegző, drága emberek. Nem kell mi az asztalt megterítsük, az már készen van, a mennyegző az minket vár, terített asztallal. Tehát nem kell mi mennyek országát létrehozzunk, sem kacsalában forgó várral, sem tökéletes házassággal, sem tökéletes szerelemmel, semmit nem kell mi itten tökéletesítsünk, mert minél inkább törekszünk arra, hogy tökéletesítsük a tökéletlent, annál inkább ejtetjük magunkkal, hogy mi itt már a mennyországban vagyunk, itt a földi mennyországban vagyunk, és ez nagyon veszélyes, és így tud kárba veszni, elrothadni, megrothadni, elkározni a lélek. Hogy az ember addig spekulás, addig erőltetés, addig csinálja, pénzes, fúrja, faragja, mégis faragatlan hagyja, ugye, hogy még a végén elhiszi, hogy itt van a mennyország, a földi mennyország. És akik beragadnak ebbe az állapotba, hogy itt akarnak ők tökéletességet létrehozni, azok az emberek, azok a lelkek elveszhetnek, kárba veszhetnek. Ügyeljetek, mit csináltok, drága emberek. Ügyelj mindenki, mit csinál. Az életével, a lelkével játszik mindenki, aki abban spekulál még mindig, hogy létre kéne hozni a tökéletességet itt a Földön, az Édenen kívül. Tehát be vagyunk szorítva egy kockába, egy kis kockába, mint tudom én, 9 milliárdan, a kockán kívül egy hatalmas, végtelen, nagy tér van. Isten teljes teremtése, dicsősége, hatalmas, gyönyörűséges. És mi azt akarjuk, azt a hatalmas, nagy külső teret, azt a dicsőséges gyönyörűséget, amit Isten elképzelt, be akarjuk gyömöszölni a kockába. És panaszkodunk azon, hogy jaj, hát meglopott, ellopta a pénzemet, vagy ellopta az autómat. Emberek, tényleg, őrültség, bolondság. Bolondság minden emberi gondolat, Isten nélkül. Kivétel nélkül az összes emberi gondolat, bolondság. Tehát aki belenyugszik, bele tud nyugodni abba, tudom, hogy ez nehéz, ugye fiatal vagy, fog a görcs, még a testi vágy, meg a hormonok, meg a tesztoszteron, vagy mit tudom én, mi van ottan. Ugye éget, hogy jaj, milyen jó van, jaj, milyen jó van egy kis földi paradicsom nekünk, csak kettőnknek. Persze, római ősülő is pont így gondolkodtak, csak kettőnknek. Tudom, hogy nehéz így gondolkodni fiatalon, viszont nem lehetetlen. Istennel minden lehetséges. Hogyha most, amíg még fiatal vagy, elfogadod azt, hogy a házasságot sosem lesz tökéletes, mert nem is úgy volt az elképzelve, hogy tökéletes legyen, viszont az Istennel való kapcsolatot, az igen, lehet tökéletes. Lehet tökéletes, drága emberek. És itt a lélek nekem eszembe jutatja azt, amit az előző felvételben is elmondtam, abban a cukros felvételben, hogy milyen dicsőséges, hogy egy megvalotta egy kedves hölgy, anyuka nekem, hogy ő rájött arra, hogy ő sosem szerette a férjét. De hogy jött ő erre rá? Hát biztos mondta sokszor, hogy szeretlek, drágám, én is téged. Egymás agyaszín mondogatták, mint egy verset. De azt mondja, rájöttem arra, hogy nem szerettem én őt. Sosem. Hogy jött rá erre? Úgyhogy hogy azt találta kérni a mindenható Istentől és Jézus Krisztustól, hogy tudja úgy szeretni a férjét, ahogy Krisztus szereti őt, ahogy Istennek a lelke szereti őt. Na ezt találta kérni a mindenható Istentől. Azt a hé. Milyen bátor kérés. Nem tudom, hogy aki ezt hallgatja, ezt a bátor kérést fel tudta tenni már mostanig. Vagy volt-e ilyen? Atyám, azt kérem, azt kívánom, hogy úgy tudjam szeretni a férjemet, ahogy te szeretsz engemet. Ezt jelenti, drága emberek, Jézus nevében kérni. Amikor olyant kérek, amit az ő szava már elmondott, az ő szava szerint kérek, az ő akarata szerint kérek, ugye? Azt kérem, amit ő tanított, és akkor megadja nekem, és akkor teljes az én örömöm. Ez a hölgy ezt kérte a jóságos Istentől, hogy tudja úgy szeretni a férjét, mint ahogy Krisztus szereti őt, és megadta Isten neki. És annak ellenére, hogy a férje elmondta neki, hogy miket tett ő az elmúlt években, meg minden, megvallotta minden bűnét, hatalmas bátorság, ezt is Istentől kapta, mert az embernek nincsen gerince, sem Attilának, sem másnak, nincs gerinc. Nincs gerinc emberek, elmondani, nincs. Isten, hogyha megadja a bátorságot, hogy mindenki megvallja a bűnét úgy, ahogy azt illik a feleségének, a férjének, akkor lesz bátorság, hanem nem lesz bátorság. Tehát a férfi megvallotta, és amit ő megvallott, hát az alapján a legutolsó gondolat, ami megfordul egy embernek, egy nőnek a fejében, az, hogy szeresse azt a férfit. Nem lehet szeretni. És ő is érezte, hogy nem tudja, nincs ahogy. Lehetetlen. De azt mondja Jézus, hogy ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Krisztusnak lehetséges. És Isten megadta neki, hogy szeresse minden gyarlósága és minden elkövetett bűne ellenére szeresse őt. Hogyan adta meg? Úgy, hogy megengedte, hogy ő belelásson a szívébe, az ő férjének a szívébe belelásson. Meglássotta, mi van, milyen fájdalom van az ő a szívében. Mert az ő bűnei, amiket ő is elkövetett, azok gyötörték őt, tehát az öldökölték őt. És azt mondja, hogy erre az ember nem tudok én haragudni. Neki nem arra van szüksége, hogy haragudjak rá azért, amit tett, bármit is tett, hanem neki arra van szüksége, hogy úgy szeressem őt, ahogy engemet szeretett Krisztus, és szeret Krisztus. És Isten megadta neki ezt ajándékba. És még úgy is, hogy a férje nem tudott semmi jót adni, mert nem volt benne az ő szívében sem jó, az ő szívében fájdalom volt, csak fájdalmat tudott adni a feleségének abban az állapotban. Ez történt. De a nő nem tudott haragudni egyáltalán. Sőt, őszinte szívvel, imában hordozta az ő férjét. Drága emberek, itt kezdődik a házasság. A jobbik verziója a házasságnak, emberek, jobbik verziója. De szeretlek, drágám, mert este számítok rád. Az nem, az egy amerikai film, egy elrontott amerikai film, komédia. Tragédia egészen pontosan, dráma. De akkor, amikor egy nő, vagy egy férfi azt kéri a mindenható Istentől, hogy tudja úgy szeretni az ő társát, minden gyarlósága, minden betegsége, nyomorúsága és minden bűne ellenére, ahogy Krisztus szerette a bűnös embereket, na ott már kezdődik a mennyek országot, elkezdődött, drága emberek, ott el van kezdődve. Úgyhogy arra a kérdésre, vagy mi is volt a kérdés? Arra a kérdésre, hogy van-e tökéletes házasság? Nincs, nem is volt, soha nem is lesz, teljesen biztos. De házasságon belül olyan gyógyulás, dicsőséges gyógyulás tud történni a lélek számára, amit nem lehet megköszönni. Mert itt nem csupán, ebben a történetben nem csupán megadta nek a nőnek Isten, hogy úgy szeresse a férjét, mint ahogy ő szereti őt, hanem megadta az örömöt is, tehát örömében sírt. Mert amikor Isten neki megadta ezt az ajándékot, hogy tudja szeretni a férjét úgy, ahogy Isten szereti őt, akkor örömében sírt. Hát érezte, ott van Isten az ő szívében, az ő házukban. És ez nagyobb öröm, mint amit valaha kapott, az ember kaphatott. És megvallotta, nem szélt, azt mondja, én nem szerettem őt. Azt hittem, hogy szerete. De most ez, amit most megkaptam Isten kegyelméből, ez a szeretet, drága emberek. Teljes szívemből kívánom, aki ezt hallotta, és házasságban él, akármilyen házasságban, ezt megélhesse, vagy valamihez hasonlót, hogy úgy tudjon imádkozni, úgy tudja szeretni az ő rossz és bűnös férjét, vagy feleségét, vagy akárkiét, ahogy Krisztus szereti őt. Ennyi. Aki megértette, adja tovább, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!